Szeretettel köszöntünk mindenkit. Folytatjuk tovább a sorozatunkat, hogy az élet nagy kérdéseiről mit tanított Jézus részletesebben. A múlt alkalommal arról beszéltünk, hogy Jézus tanításai a törvényről, a törvényhez való helyes viszonyról, és a mai témánk címe pedig, mit tanított Jézus a boldogságról. Talán mindenekelőtt azt említeném meg, hogy a kereszténységnek az egyik legvonzóbb vonása, hogy életigenlő és boldogságigenlő. Aki egy kicsit ismerős a nagy világvallások világában, az tudja, hogy ez nem olyan magától értetődő. Ha egy kicsit úgy gondolatban valaki végigfutja a különböző világvallások tanításait, például arról, hogy mi a megváltás, mi a végső megoldás. Ugye a hinduizmus szerint az, hogy véget ér a léleknek a keserves újbóli és újbóli reinkarnációs újraszületése, és végül beolvad a végső egybe, a minden egybe, a személytelen istenségbe. Vagy a buddhizmusban, ugye biztos láttuk ezeket a jellegzetes buddha szobrokat, ott pedig tulajdonképpen a nirvána szó azt jelenti, hogy kialvás, és azt fejezi ki, hogy a vágya kialvása az a megszabadulás a szenvedéstől. Szóval inkább negatívumokban fejezi ki a megváltást, hogy megszabadulás a lét körforgásától, a karmától, a cselekedetek következményeitől, vagy megszabadulás a vágytól, ami az embernek a szenvedéseket okozza. És a kereszténység viszont élet és boldogság igénylő, az eredeti, az igazi mi voltában. Ez ugyan nagyon reálisan beszél a bűn okozta tragédiáról, hiszen emlékszünk, ez volt az egyik fontos témánk, hogy mit tanított Jézus az emberi természetről, és bizony súlyosabban és szigorúbban beszél az emberi természet megromlásáról, vagy a bűn okozta tragédiáról, mint akármelyik más vallás. De ebből nem azt a következtetést vonja le, hogy itt a Földön örökké sírjunk és gyötrődjünk, és hát gyászoljuk ezt az állapotot, és lehajtott fejjel, és elkeseredetten járjunk, vagy netán egész életünkben vezekeljünk a mi bűneinkért és mások bűneiért, hanem ellenkezőleg a Szentírás éppen azt tanítja, ha megtaláltuk a gyógyszert, ha megtaláltuk az evangéliumot, hogy már az evangéliumnak a neve is az, hogy jó hír, örömhír, és a gyógyulás forrásával kapcsolatba kerültünk, akkor az ember tanuljon meg örülni ebben az életben. Ez nagyon áthatja a Szentírást, az Ószövetséget is, meg az Új Szövetséget is. Az Ószövetségben például nem tudom, ki figyelte meg, hogy a Zsoltárokban hányszor jelenik meg egy imádságos kérésként, hogy Uram, vidámíts meg engem. Nem tudom, ki miért szokott imádkozni, de az igazi kereszténység az arra tanít, hogy a rossz hangulatot nem szabad megtűrni. Én néha kicsit tréfásan szoktam mondani fiataloknak, mert döbbenetes módon nem az idősebbek legnagyobb problémája, hiszen éppen a fiatalok szenvednek a legtöbbet depressziótól, reménytelenségtől, kétségbeeséstől. Tehát kicsit ugyan eltúlozva, de ezt szoktam nekik mondani, hogy fél óránál tovább elcsüggedni nem szabad. Mert az embernek magában fel kell dolgozni a dolgokat, és mindjárt jegyezzük meg, hogy ilyet lehet imádságban kérni. A Biblia Szentlélektől ihletett, feljegyzett imádságai bátorítanak erre, hogy Istenem, emelj ki a rossz hangulatból, a csüggedésből, a kétségbeesésből, vidámíts meg engem. Ugye a Zsoltárok között különösen nevezetes a 90. Zsoltár, a Mózesnek, az Isten emberének imádsága, és ebben is az az imádságos kérés fogalmazódik meg, hogy örvendezzünk minden mi időnkben. És az Új Szövetségben pedig talán vannak, akik ismerik Pál apostolnak a híres felhívását, örüljetek az Úrban, ismét mondom, mindenkor örüljetek. A dolognak az az érdekesség, hogy ez a Filippi beliekhez írt levélben van, amiről kiderül, hogy Pál apostol római börtönéből írta. És a börtönből is ezt az üzenetet írta, hogy örüljetek az Úrban, ismét mondom nektek, mindenkor örüljetek. És hogy mennyire a korai kereszténységben ezt nagyon tisztán értették, hogy az igazi kereszténység boldogságigelő, életigelő, örömteljes. Például itt Magyarországon az ásatások során, ugye az egykori Pannonia, római provincia területén, valahol Pécs körül például találtak egy aranypoharat, és az aranypohárnak a talpára ez volt oda vésve, hogy mindenkor örüljetek. Minden bizonnyal egy házaspárnak adták nászajándékba, egy keresztény házaspárnak, és a régészek rögtön ugye a korai kereszténység bizonyságaként könyvelték el ezt a leletet, hogy például ez a felhívása is a Szentírásnak milyen elevenen élt, hogy örüljetek az Úrban, mindenkor örüljetek. Nos, tehát mi most különösképpen magának Jézusnak a tanításaira szeretnénk irányítani a figyelmet, és mindjárt el is olvasnám János evangélium a 10. fejezetének a 10. versét. Ugye a János evangélium a 10. fejezetében találjuk Jézus híres példabeszédét a jó pásztorról, és arról beszél, hogy ő jó pásztorként mit akar ajándékozni az ő juhainak. És így olvasom János evangélium a 10. fejezetében, 10. fejezet 10. verse így hangzik. Én azért jöttem, a vers második részét olvasom csak, én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Megkérdezem, nagyon szép ez a kijelentés, tehát Jézusnak mi a célja? Mit akar tenni az ő juhaiért, vagy az ő juhaival, ugye a képes beszéd szerint, az ő követőivel, a hozzátartozókkal? Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Egyébként az élet szónak érezzük, valami kiemelt értelme van, szóval pusztán az, hogy van bennünk fizikai értelemben élet, még nem igazi élet. A Bibliában gyakori ez a szóhasználat. A teljes életnek, az igaz életnek csak az örömteljes, a boldog életet érzi. Ugye van egy különleges versora József Attilának, gondolom többen ismerik, az egyik szerelmes versében, ugye ezt írja az egyik Flóra versben, hogy szeretlek, mint élni szeretnek a halandók, míg élnek, s meg nem halnak. De tehát megtalált egy fantasztikus hasonlatot, hogy kifejezze, ugye, hogy mennyire szereti ugye azt a vers címzetjét. Ezt mondja, hogy szeretlek, mint élni szeretnek a halandók, míg élnek, és meg nem halnak. De én azt a szomorú kérdést szeretném fölvenni, hogy mindig igaz, hogy annyira szeretnek élni az emberek. Hát nem mindig. Nem mindig. Az ember kapaszkodik az életbe, de éppen most olvastam egy döbbenetes statisztikát, hogy itt Magyarországon készült felmérés szerint a fiataloknak 20%-a foglalkozott már az öngyilkosság gondolatával, félelmetes, nem egyen, se ötöde, és nem emlékszem sajnos az egész pontos számra, a 10-valahány százalék ki is próbált, meg is próbálkozott vele, ha nem is sikeresen. Tehát milyen döbbenet ez, hogy az élet az nem elég az, hogy van az embernek fizikai élete, az élet csak akkor élet, hogyha az örömben és boldogságban van. És ezért fogalmazott Jézus így, hogy én azért jöttem, hogy életük legyenek és bővölködjenek, hogy igazi életük legyen, örömteljes, boldog életük legyen, és mint az Isten teremtményei örvendezzenek. Azután egy másik kijelentést is szeretnék idézni Jézustól, János evangélium a 15. fejezetéből, a 11. verset. Ez már Jézus búcsú beszédeiből való, hogy amikor az utolsó vacsoráról ment ki tanítványaival a Gecsemáné kertbe, és vajon melyek voltak az utolsó meghagyatkozásai, amit a tanítványai lelkére kötött. Hát többek között például ez, így olvasom János evangélium a 15. fejezetéből, a 11. verset. Ezeket azért beszéltem nektek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, és a ti örömetek beteljék. Tehát a búcsú beszédekben Jézusnak az egyik legfontosabb kijelentése ez volt, hogy amit én mondtam nektek, annak az érdekében mondtam, hogy az én örömem megmaradjon bennetek, és a ti örömetek beteljék. Szeretném megkérdezni, hogy ezek szerint milyen lehetett Jézus, aki azt mondta, hogy az én örömem megmaradjon bennetek. Nem tudom ki, hogy képzelje el Jézust, hogy milyen volt a földi életében. Vannak, akik talán úgy gondolják el, hogy mindig az emberiség megváltásának a súlyos terhe alatt érezte magát, és olyan nyomott lehetett a kedélye, vagy komor volt, vagy szomorú, vagy bánatos az emberi bűnnek a nyomorúságai miatt. Valóban a Bibliában egyszer sem olvassuk, hogy Jézus nevetett volna, vagy tréfálkozott volna, ez tényleg nem. Az igaz, hogy azt olvassuk, hogy összesen kétszer könnyekre fakadt. Nagyon jellemző, hogy akkor sem magáért, hanem az emberi szenvedés miatti együttérzés indította meg. Mindazonáltal világért se gondoljuk azt, hogy Jézus mindig komor, vagy szomorú, vagy súlyos volt, hiszen nem mondhatott volna ilyet a tanítványoknak, hogy ezeket azért beszéltem nektek, hogy az én örömem ti bennetek megmaradjon, ha ők nem ismerték volna Jézust arról, hogy ő derűs, hogy ő neki öröme van, hogy neki békessége van. De más alkalommal azt mondta, hogy békességet adok néktek, az én békességemet adom néktek. De ez a két fogalom a tanítványoknak egyformán ismerős volt, a Jézus békessége meg a Jézus öröme. Tudták, hogy ez egy különleges dolog, és értették, hogy Jézus miről beszél. És még hozzátette, és a ti örömetek beterjék. Tehát egyikünk sem gondolja, hogy akkor vagyunk jó keresztények, ha panaszoljuk az életbajait, vagy akár csak mások iránti együttérzésből is mindig nyögünk és sóhajtunk, vagy a világ bajait panaszoljuk. Az igazi keresztény az szembenéz a realitásokkal, látja azokat a maguk igazi mi voltában, mégis megtalálja az örömnek a forrását. Tehát még egyszer mondom, a valódi kereszténység az életigenlő, az boldogság igenlő, az idézőjelbe teszem kötelességének tekinti, hogy örüljön, nem mesterkélten, hanem úgy, hogy mindig megkeresse azt a forrást, ahonnét ő örömet és reménységet meríthet, és hogy így hasson a környezetére is, és ezt adja tovább másoknak is. Persze arról is szólnunk kell, hogy az örömnek a műfaja, vagy az örömnek a minősége, mert azért sokféle öröm létezik. Ugye vannak olyan emberek, akik az ihaj-suhaj örömet érzik csak örömnek, az ilyen abszolút hámból kitörő örömet, amihol az ember egész kifordul magából, és mintha ha még mindig valami még nagyobb kielégülést keresne az örömbe, és semmi se elég. Ugye van ilyen felajzott öröm, meg van ilyen harsány öröm. Biztos, hogy a Biblia nem ilyen örömről beszél, de mégis minőségileg a legtisztább és a legjobb örömről. Már a 16. Zsoltárban is azt mondja Dávid, amikor Istennel való kapcsolatáról beszél, teljes öröm van te nálad. Ugye érdekes megkülönböztető kifejezés, teljes öröm van te nálad. Sokszor örülünk, egy kicsit örülünk, nagyon örülünk, de sokszor van egy hiányérzet az örömben. Nem tudom, ismerjük-e, milyen az az igazi tiszta öröm, az a teljes öröm, ugye? Valahol érezzük, hogy a teljes örömben van megelégedettség is, a teljes örömben van békesség is. Szóval valahol ezek a dolgok is benne vannak, ami olyan teljesen megelégítő, olyan teljesen megnyugtató. És mondom, már az Ószövetségben szerepel ez a szép Zsoltár vers, hogy teljes öröm van te nálad. Az Új Szövetségben pedig nagyon érdekes, hogy amikor sorolja Pál apostol a lélek gyümölcseit, tehát a szent lélek gyümölcseit, ugye nagyon szép a hasonlat, mert azt fejezi ki, hogyha egy fában egészséges élet van, egészséges netkeringés van, akkor az a fa gyümölcsöket terem. És azt mondja, hogy a szent lélek gyümölcse, ez azt jelenti, hogy ha valakiben az Isten lelke benne van, mint a fában a nedv, vagy a testben a vér, tehát teljesen ismerős módon lakozik benne, tehát kapcsolata van, élő kapcsolata van az Istennel, akkor azt mondja, annak az életén, mint a gyümölcsök az egészséges fán, úgy teremnek meg különböző jellemtulajdonságok, és gondolom vannak, akik hallották életükbe, vagy ismerik, a Galácia beliekhez írt levél 5. fejezet 22. versében sorolja Pál apostol, még hangzásra is olyan jó ez a felsorolás, azt mondja, a léleknek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Tehát ezek azok a bizonyos természetesen megtermő gyümölcsök, és mi van mindjárt a felsorolás erején? Szeretet, öröm, békesség. És tehát valahol nagyon az elején van az öröm, de két dolog között van, a szeretet meg a békesség között. Szeretet, öröm, békesség. És ez jelentőségteljes, mert az igazi öröm, a teljes öröm, az a szeretetből fakad, és békességet hoz magával, teljes megelégedettséget. Tehát ilyen fajta öröm volt nyilván a Jézus öröme, amiről azt mondta, hogy az én örömem, ami nagyon ismerős volt a tanítványoknak, hogy ez bennetek megmaradjon. De az a kérdés, hogy nyilván a legjobban az érdekel bennünket, hogy lehet ezt a boldogságot megszerezni, vagy ezt az örömet, Vagy hogy lehet visszaszerezni, ha valami megtámadja, vagy kioltja, vagy hogy lehet megőrizni. Nos, erről szólnak Jézus nevezetes boldog mondásai. Hát nagyon sokat foglalkoztak ezzel világirodalomban is, vallásos környezetben is. Ugye a nevezetes hegyi beszédét kezdte Jézus a boldog mondásokkal. De nem mindig sikerült tökéletesen megérteni ezeket, nagyon sok a félreértelmezés is, meg az értetlenség is a boldog mondások körül. Ami egyrészt nem csodálatos, mert valami nagyon szokatlan dolgokat beszélt Jézus ezeknél a boldog mondásoknál. Én is azt teszem, hogy először kommentár nélkül végigolvasom őket, és akkor mindjárt látni fogjuk, hogy Jézus tényleg valami nagyon szokatlan dolgokat mondott a boldogságról, úgy is mondhatnám, hogy meghökkentő dolgokat, vagy úgy is mondhatnám, hogy hihetetlennek tűnő dolgokat mondott, hogy kik a boldogok, és miből származik a boldogság. De ha rögtön támadnak is kételjeink, vagy érdekes gondolataink, amikor egyenként ezeket megvizsgáljuk, akkor az a célunk, hogy eljussunk oda, hogy föltáruljon előttünk, hogy igazat mondott-e Jézus, hitelese az, amit mondott, hogy ezek a dolgok a boldogságnak a forrásai, és ezekből tényleg boldogságot lehet meríteni. De mielőtt elolvasnám őket, megjegyzem, hogy önmagában nagy jelentősége van annak, hogy amikor Jézus a hegyi beszédet elkezdte, akkor azzal indította, hogy kik a boldogok. Ez mutatja, hogy az igazi vallás, vagy így mondhatnám, az igaz vallás, az nem elvont dolog. Az nem valamiféle tanukat akar az ember fejébe tömni, nem valamiféle mesterkért, elkölcsöt akar az emberre rákényszeríteni, vagy valami életidegen cselekvéseket kívánna tőle, hanem az igaz vallás az az embernek a gyógyulását, az emberi életnek a megoldását szolgálja, és boldogsághoz és életörömhöz akar segíteni. De Jézustól olyan programbeszédet vártak, mikor a hegyi beszédet elmondta, akkor már ugye Galileába helyezte át a működése székhelyét, és a csodálatos cselekedetei, gyógyítása és egyéb tettei nagyon ráterelték a figyelmet, és mindenki feszült figyelemmel volt tele, mikor egy napon letelepítette a nagy sokaságot a galileai tóra néző fényes domboldalon, és mindenki azt várta, hogy ez a különleges tanító és emberek gyógyítója most mit fog mondani, kicsoda ő, mit akar ő adni az embereknek. És Jézus beszéd ezzel kezdődött, boldogok, boldogok, kik a boldogok. És ezzel megint csak azt erősítette meg, hogy életigenlő, boldogságigenlő, az Isten örömre és boldogságra teremtette az embert, és neki fáj a legjobban, hogy a bűn miatt az ember élete, ahogy mondja a 90. Zsoltárban, hogy a mi napjaink 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Szóval Istennek nem ilyennek akarta az emberi életet. És Isten nem csak az Isten országára akarja fenntartani azt, hogy ott az embernek teljes örömet adjon, hanem a Bibliában mindig ezt olvassuk, hogy az örök élet itt kezdődik ezen a földön. Azt mondta Jézus, én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Ha az ember az igazi életet itt megismeri, az élet igazi alapjai megszilárdulnak benne, akkor Jézus azt mondta, hogy még ha a halál alvásában elaluszik is a feltámadásig, de tulajdonképpen töretlenül átment az életre, és folytatódik az élete az Isten országába. Tehát a gyógyulásnak itt kell elkezdeni a földi életben, és Isten már itt akar örömet és boldogságot adni az embernek, nem pedig csak tartalékolni ezt majd az eljövendő Isten országára. Tehát elolvasom Máté evangélium a 5. fejezetéből sorban úgy, ahogy Jézus mondta ezeket, és ugye elgondolkodhatunk a sokaságnak és a meglepődésén, mikor ezeket a kijelentéseket hallotta. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjuhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek, én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyben, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak. Talán a vége még a legkülönösebb. Boldogok vagytok, ha minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek, boldogok vagytok, ha üldöznek és háborgatnak titeket. Tehát tényleg meglepő, amiket Jézus mond. Azt hiszem, nagyon rászorulunk arra, hogy egyenként megvizsgáljuk ezeket, és jobban elgondolkozzunk a tartalmukról. Ezt mondja az első, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Ugye ezek a mondások mind egytől egyig nagyon tömörek, és most tegyük fel azt a kérdést, hogy mit értett Jézus azon, hogy lelki szegények? Azt mondta Jézus, hogy boldogok azok, ugye így van szó szerint az eredeti szövegben, hogy boldogok a lélekben szegények. Tehát akik felismerik a maguk lelki fogyatékosságait és hiányosságait. Tehát Jézus azt mondta, hogy nem azok a boldog emberek, akik ihaj, csuhaj, semmi gondunk, semmi bajunk, igyekezzük is távol tartani magunktól, ebben az életben folyton az örömet kergetik, és nem akarnak sem rembenézni, se küzdelemmel, se bajjal, se gonddal, se együtt érezni másokkal. Nem, hanem azt mondta Jézus, hogy ő reális boldogságot ígér. Ha Jézus itt ígért volna olyan örömöket, amik a körülményektől függnek, a külső körülményektől, akkor azt mondanánk, hogy nem reálisak a Jézus boldogság ígéretei. Tehát mindenki figyelje meg ezeknél a boldog mondásoknál, hogy az az egyik legjellemzőbb, hogy egyik se függ a külső körülményektől. Márpedig az emberek a boldogságukat mit gondolnak, hogy mitől függ? Attól, hogy van-e pénzem, van-e egészségem, vannak-e megfelelő javaim vagy kényelmem, és különösképpen, hogy milyenek hozzám a körülöttem lévő emberek, a családtagjaim és mások. De ha valaki végignézi ezeket a boldogmondásokat egyenként, látja, hogy egyetlen egy sincs köztük, ami attól függne, hogy mások milyenek hozzám, vagy az életkörülményeim milyenek. Ezek olyan erre a világra való reális boldog mondások, amit mindenki elérhet, van-e egészsége, vagy nincs, van-e pénze, vagy nincs, jók körülöttük lévők, vagy nem, ami csak rajtunk múlik. Mindig azt szoktam mondani, hogy csak magunkkal rendelkezünk, ezt legjobb, hogyha elkönyveljük magunknak. Se a körülményekkel nem rendelkezünk, se más emberekkel, akikről magunkkal rendelkezünk. És Jézus ilyen reális boldogság ígéreteket adott, hogy hogyan lehet az ember körülményektől, mások viselkedésétől függetlenül boldog. És az első megállapítása az volt, hogy a boldogság az akkor kezdődik, ha az ember reálisan nézi önmagát, ha nem büszke és nem elbizakodott, hanem a saját lelki fogyatékosságait és szegénységét felismeri, és nem ez önmagában nem boldogság. Jézus nem azt mondta, hogy az nagyon jó, mikor rájössz, hogy mennyi hiba van benned, mikor rájössz arra, hogy mennyi fogyatékosságod van, mikor leltárt készítesz, és azt mondod, mennyi mindent elrontottam az életemben, és mennyi mindent másképp, ez önmagában nem boldogság. Hanem azért boldogság, mert Jézus hozzátette, mert ez az indoklás, mert övék a mennyek országa. Tehát Jézus azt mondta, nekik nyílik meg az Isten világa, nekik nyílik meg az Isten kegyelme. Mert az Isten nem erőszakos, és nem erőlteti magát senkire, és ha mi nem érezzük a lelki hiányosságainkat és a szükségletünket, akkor Isten nem kényszeríti magát ránk. Ő segíteni nekünk, az ő kegyelméből ajándékozni akkor tud, ha mi érezzük a fogyatékosságainkat és a szükségletünket. Tehát tényleg akkor nyílik meg az Isten országa kapuja, nem az eljövendői, hanem azt, hogy a mennyel, az Isten világával kapcsolatunk legyen, csak akkor, ha nem vagyunk büszkék és magabiztosak, hanem meg tudjuk alázattal hajtani a fejünket, és a magunk gyengeségeit és lelki fogyatékosságait el tudjuk ismerni. Nem tudom, valaki emlékszik-e Mária énekére, ugye ez egy olyan nagyon, ugye a karácsonykor különösen sokszor előkerül a híres Magnifikat, ugye amikor bejelenti neki Isten angyala Jézus születését, és akkor kezdi azt az éneket, hogy magasztalja az én lelkem az Urat, és ebben az énekben ott van ez a részlet, szegényeket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Ismerjük? Ez nem önmagában a fizikai értelembe vett szegénysége és gazdagságra vonatkozik, hanem azt jelenti, hogy akik a magik lelki hiányosságait ismerik, és valami jobb után vágyakoznak, a Biblia sokszor fogalmaz így, hogy akik valami jobb után vágyakoznak, valami jobbat keresnek, azokat Isten betölti javakkal. A gazdagok pedig üresen mennek el tőle, mert az a hitvallásuk, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. Tehát Jézus azt mondta, hogy ha te úgy érzed, hogy más emberekhez képest, akik fényesek, elégedettek, dicsekvőek, úgy érzed, hogy te egy nagyon hibás ember vagy, és nagyon méltatlannak érzed magadat, el ne csüggedj, mert azt mondja Jézus, hogy pontosan leléptél föl a boldogság első lépcsőfokára. Mert sokkal boldogabbak azok, akik reálisan tudják nézni magukat, és akik sóvárognak valami jobb után, valami igazabb után, mint akik mindig büszkék és önelégültek és dicsekvőek, és maguk elől és mások elől is eltakarják az élet problémáit és a saját fogyatékosságaikat. Ők sohasem fogják a teljes örömet, az igazi örömet megismerni. És nézzük a következőt, Jézus így folytatta, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Hát ez különösen furcsának tűnik, a sírás az hol öröm. De azért szeretnék egy kicsit valamivel közelebb hozni ezt. Ismerjük, milyen a gyerek sírás. A gyerek miért sír? Nem is olyan nagyon kétségbe esett bánatában, hanem inkább a segítségért kiált, nem? A gyerek sírás mindig azt jelenti, hogy segítsenek rajtam, és szabadulni akarok. És tudjuk, hogy a gyereksírás egy pillanat alatt a könnyekről hogy vált át mosolygásra és örömre, mert segítettek rajta, megoldották a problémáját. És erről a tiszta sírásról van itt szó, a bűnbánatnak a sírásáról, az együttérzésnek a sírásáról, a segítségért, a szabadulásért kiáltó sírásról. És azért van ennek nagyon fontos kapcsolata az elsővel, mert Jézus arra mutat rá, hogy ha csak megrekedünk annál, hogy látjuk a lelki fogyatékosságainkat, vagy a hiányainkat, akkor ebből még nem bontakozik ki további boldogság. Sőt, ez egy pózzá merevedhet. Mindig eszembe jut a Gorki Gyerekkorom című regényéből egy részlet. Azt írja, hogy a nagy orosz életben sok embert láttam, akiket, lehet, hogy egyszer idéztem is ezt a hasonlatot valamivel kapcsolatban, de elnézést, ha újra idézem, de nagyon találó. Azt mondja, láttam embereket, akiket ahhoz tudnék hasonlítani, hogy mint valaki, mikor valaki a piszkos vízben úszik, és sír és jajgat, hogy mennyire utálatos ez, hogy utálja ezt, és hogy szeretné itt kikerülni, de ha jobban megnézem őket, egy mozdulatot sem tesznek azért, hogy ebből kikerüljenek. Ugye ez egy nagyon drámai és jellemző megállapítás, és nem csak ott volt igaz az ő hazájában, ahogy írja a nagy orosz életben, hanem másutt is igaz, hogy sok emberben pózzá merevedik azt, hogy tudom, hogy rossz vagyok, tudom, hogy nem jól élek, tudom, hogy változtatni kéne a jellememen, de aztán megveregeti a vállát, hogy én ennyivel vagyok jobb a többieknél, hogy én ezt elismerem. És ezen a ponton meg is reked. És egész életében egy ilyen mea culpázó magatartásban mindig ezzel dédelgeti, vagy ezzel nyugtatgatja meg magát, hogy én legalább elismerem. Csak hogy ez nem tovább lépés az igazi boldogság felé. A tovább lépés az, hogyha az embernél következik ezután a bűnbánat sírása, a szabadulásért való sírás, ahol az ember megoldást keres, ahol ha fölmérte ezt a helyzetet, akkor szenvedélyesen szabadulást keres belőle. Mondjak egy példát erre a bűnbánat sírására, hogy milyen ez a tiszta sírás. Ugye Péter apostolról olvassuk, hogy amikor egy hirtelen pillanatban ugye megtagadta Jézust háromszor egymás után, nagyon tragikusan, mert még végül átkozódva, esküdözve azt mondta, hogy nem is ismerem ezt az embert. De amikor hirtelen Jézus rápillantott, akkor azt mondja a Biblia, hogy kifordult onnét, kiment onnét a kertből keservesen sírva. Szóval ez az, amikor az ember nem csak elismeri a hibáját, hanem kétségbeesésnek a szabadulásért, mint a gyerek sírása, aki a szabadulásért, a segítségért sír. Olyan az következik ezután, hogy én ebbe az állapotba semmi szín alatt nem akarok maradni, én gyógyulást, én szabadulást, én megoldást keresek. És Jézus mit mond, hogy miért boldogok? Nem önmagában a bűnbánat boldogság. A bűnbánatban van egy keserűség mindig. Vagy mikor ugye, vagy ugyanaz az állapot ez, amikor Pál apostol azt mondja a római levél 7. fejezete végén, hogy felkiált, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. Hát ez nem éppen kellemes pillanat, mikor az ember így kiállt föl, de Jézus megint azt mondja, mert, miért? Miért boldogok? Azért, mert megvigasztaltatnak. Azért, mert az ilyen szabadulásért való kiáltást, amikor valaki nem csak elismeri a fogyatékosságait, hanem azoktól meg akar válni, jobb és más emberé akar lenni, soha, de soha nem hagyja az Isten figyelmen kívül. Azok megvigasztaltatnak, azok biztos, hogy segítséget kapnak, és nem maradnak egyedül. Van egy nagyon szép Zsoltár, igen, a 34. Zsoltárban van, érdemes megjegyezni, azt mondja, közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sephet lelkeket. Szép, ige? Közel van az Úr a megtört szívekhez, és meggyógyítja a sephet lelkeket. Tehát az Isten közel van azokhoz, akik így sírnak. Sokszor éppen így jutnak az Istenek a közelébe. A Biblia nagyon sok példát ad arra, hogy a legnagyobb mélységből hirtelen a legnagyobb magasságba emelkedik az ember. Azért boldogok, mert ők megvigasztaltatnak. Leírja egy helyen, ugye a Sámuel második könyve 24. fejezetében van ez a részlet, hogy Dávid egy nagy balgaságot követett el még élete végén, csinált egy katonai népszámlálást, amit az Isten nagyon tiltott, és sohasem akarta, hogy egy katonai nemzet legyenek, de Dávidot is elfogta a büszkeség, meg hogy ő mit csinál az országából, milyen erős országot hozott létre, és még az egyébként lelkiismeretlen hadvezére Joáb is, aki nagyon kemény és nem nagyon érzékenykedő hívő ember volt, még ő is le akarta beszélni. De Dávid ezúttal, ami rá pedig nem volt jellemző, mindig hallgatott, hogyha valaki jó tanácsot adott, még ha egy asszony állította is meg az útján, ezúttal megmakacsolta magát, és véghez vitte a dolgot. És mikor azután egy súlyos csapás érte volt a következmény, akkor Dávid nagyon megalázta magát, és a Biblia így mondja, hogy megsebhett az ő szíve, ő benne, és azt mondta Istennek, hogy igen, vétkeztem, és felette bolondult cselekedtem, és mélységesen bánkódott. És a következő versben azt olvastuk, hogy mikor áldozatot mutatott be az Istennek, akkor tűz szállt alá az égből, és megemésztette az áldozatot, ami pedig a legritkábban fordult elő, hogy Isten ilyen, ugye csak illésnél találkozunk hasonlóval, hogy az Isten ennyire kifejezte, hogy elfogadta a bűnbánatot, a bűnbánat sírását. És így van az, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy mikor valaki nagyon kétségbe esett maga miatt, és azt mondja, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből, akkor ő nagyon sokáig nagyon messze lesz az Istentől, mert egy ilyen méltatlan. Ha ekkor mélységes alázatra tud jutni, és tényleg a bűnbánat sírásával kiállt az Isten segítségét, akkor ugrásszerűen egyszerre nagyon közel kerül az Istenhez. Mert a szíve megtisztul a bűnbánat sírásában, és az Isten közel tud hozzájutni. Tehát ezért mondja Jézus, hogy boldogok, mert megvigasztaltatnak. És amikor valaki azt éli át, emlékszünk még a tékozó fiú példázatára, amiről beszéltünk? Mikor azt érzi át, hogy én most éreztem magam a legméltatlanabbnak, én most bánkódtam a legjobban, én most követtem el az életem egyik legjobb hibáját, és az Isten, amikor megbánom, így lehajol hozzám, engem így azonnal elfogad, így azonnal visszafogad, akkor tényleg ez a sírás egy olyan megvigasztaltatásra, egy olyan örömre változik, ami csodálatos. És nézzük a következőt. Azt mondja Jézus, boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Hát megkérdezem a szelidekről, ez a világ általános véleménye, hogy szelidek boldogok. Szelidekről sokszor azt gondolják együgyűek, és szerencsétlenek is, mert mindig félrekönyökölik őket mások. És Jézus pedig mit mondott? Azt mondta, boldogok a szelidek. És miért boldogok? Azt mondta, mert ők öröklik a földet. Szerintem ez a Biblia egyik legszebb igéje, és az egyik leghatalmasabb igéje. Én úgy el szoktam gondolkozni az ilyeneken, hogy világháborúk, meg hódító háborúk. Ugye volt néhány embernek ilyen hatalmas ambíciója, De úgy végig gondoltam sokszor, hogy hát mindenki tudja, hogy egy véges élete van. Szóval millió ember életet feláldozni, és hajszolni, és mire föl? És a Jézus pedig azt mondja, hogy így mondjam, a Jóistennek a bölcs és kedves mosolya lenne ebben az igében, és azt mondja, hát tülekedhetnek itt emberek a föld birtokáért, ezdeket áldozhatnak föl, és kegyetlenkedhetnek, és ki a nagyobbért törtethetnek. De a Jóisten jól tudja, hogy azok fogják örökölni a földet, a szelidek. És ennél szebb mondás nem létezik. Nem Jézus mondta először, nem tudom, valaki fölfedezte el, hogy nem Jézus fogalmazta meg ezt először. Akinél van Biblia is akarja követni, a 37. Zsoltárhoz lehet lapozni. Az Ószövetségben a 37. Zsoltár egy nagyon szép, profétikus Zsoltár a föld végső sorsáról, és így olvasom a 37. Zsoltár 11. versét. A szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Még hadd olvassam el az előző verset is, mert az is olyan jellemző. Azt mondja, egy kevés idő még, és nincs gonosz. Nézed a helyét, és nincsen ott. A szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Tehát ez a Zsoltár ige azt mondja, hogy Isten közbe fog lépni. Az Isten idő óráján ez csak egy kevés idő. Itt másik helyen azt mondja, hogy láttam a gonoszt, és elhatalmasodott, mint egy gazdag, lombozatú vadfa. Milyen hasonlat, ugye? Tudjuk, hogy egy vadon növő, ha hogy tud burjánozni, nem akadályozza semmi a növésében, nem nyesi senki. Azt mondja, láttam elhatalmasodni a gonoszt, mint egy gazdag, lombozatú vadfa. És utána így folytatja, kerestem, de nem található, nincs. Mert az Isten egy pillanat alatt véget vet a gonosznak, amikor Jézus visszatér, és végső ítéletet tart. Azt mondja, a szelidek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Most kezdődik a tél. Amikor a tél kezdődik, akkor én mindig magamban azt mondom, hogy már milyen szép lesz a tavasz már, hogy várja az ember a tavaszt, mikor megint minden zsendül, mi fog kihajtani a kertben is. És ez a gyönyörű, hasonlíthatatlan tavaszi idő. És mikor olyan gyönyörű tavaszi időbe valaki jár a zsendülő természetbe, akkor ezzel az örömmel járjon benne. Ez a föld, akárkik harcolnak érte, akárkik háborúznak érte, a szelídeknek az öröksége lesz. Pont azok, akiket itt félrekönyökölnek, akiket úgy tűnik, hogy itt kisemmiznek. Egy jeles közgazdász írta még a múlt század 60-as éveiben, nem tudom, valaki ismeri, Fritz Bade versenyfutása 2000. évig, Földi paradicsom vagy világpusztulás. Ez egy nagyon nevezetes könyv volt, és már azért is érdekes volt, mert még a kommunizmus idején megjelent, ugye, amikor hát kötelező volt egy ilyen optimizmus a történelem kimeneteléről, és ez a német közgazdász már 65-ben megjelentetett egy ilyen könyvet, hogy versenyfutása 2000. évig az emberiség alternatívája földi paradicsom vagy világpusztulás. Ugye még korán se látta ebbe olyan mélységbe problémákat, ahogy ma látjuk, de nagyon sok mindent megsejtett. De mindenestre most azt akarom idézni, hogy a könyvben azt írja, ő is idézi Jézusnak ezt a kijelentését, illetve Jézus is a Zsoltárokból idézte, és azt mondta, hogy hát egy biztos, ha lesz föld, az csak a szelideké lehet. Vagyis azt mondta, ha az emberiség szelidséget nem tanul, ha kőbaltával akarja intézni a dolgait, akkor nem lesz föld, akkor világpusztulás lesz. Ha lesz föld, akkor az csak a szelideké lehet. És Jézus pedig ugye úgy ígérte ezt, hogy ez a föld sajnos nem fejlődik szelidé. Jézus ilyen illúziót nem kergetett. Azt mondta, hogy nem lesz semmilyen aranykorszak a földi történelemben, hogy az emberek tömegméretekben megjámborulnak, megokosodnak, és illően viselkednek egymással, és igazságosan osztoznak a föld javain. Ez utópia, ez a földi történelemben nem lesz. Jézus ilyet nem ígért. De megígérte azt, hogy miután ő visszatér és közbelép, akkor a szelidek fogják örökölni a földet. Tehát milyen szépséges tulajdonság ez a szelidség. Tudjunk, mi az, hogy szelidség? A szelidség a vissza nem vágás, igaz? És gondoljunk csak arra, hogy megtanultuk ezt. Ismerjük ezt a boldogságot, mert ebben nem csak akkor lesz majd boldogság, mikor öröklik a földet, hanem azt határozottan állíthatjuk, hogy a szelíd ember már most boldog. Megkérdezem, azok a boldogok, akik megsértődnek, mikor őket megbántják, vagy igazságtalanok velük? Vagy azok a boldogok, akik felháborodnak és hadakoznak? mennyivel boldogabb az az ember, aki bölcsen és szeliden tudja intézni ezeket a dolgokat, nem? És vigyázzunk, a szelídség az nem az, hogy összeszorított foggal megállom. Jézus egyszer azt is mondta földi életében, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én nyugalmat adok néktek. És tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Tehát a szelídség nem az, hogy összeszorítom a fogom és megállom, hogy nem mondok valamit vissza, hanem az a szelíd és alázatos szívről beszélt Jézus. Amikor valaki megtanulta magában földolgozni a dolgokat úgy, hogy sokkal nagyobb baja annak, aki így viselkedik. Ugye Szofoklész, illetve bocsánat, Szokratész nem volt keresztény, de azért ő is ezt a nagy bölcsességet megfogalmazta, hogy még mindig jobb igazságtalanság áldozatának lenni, mint az igazságtalanságot elkövetni. Nem igaz? És nézzük meg, milyen egyszerűen segíthet ez. Még mindig jobb az igazságtalanság áldozatának lenni, mint azt elkövetni. Ő nagyobb bajban van, mint én. És ha az ember erre a szelídségre képes, erre a nem sürtődésre, erre a nem visszavágásra, akkor Jézus azt mondja, már ott abban a pillanatban boldog. Sokkal boldogabb, mintha háborogva és hadakozva reagálta volna rá a dolgot. Jézusról azt mondja az írás, hogy szidalmaztatván, viszont nem szidalmazott, hagyta az igazságosan ítélőre. Fenyegettetvén nem fenyegetőzött, hagyta az igazságosan ítélőre. Olyan szépnek tűnik ez, meg igaznak, de megvalósítani? Figyeljük csak meg, hogy sokszor már sok mindent meg tudtunk valósítani, de ha igazságtalanság ér, hogy akkor ki ne fakadjunk, hogy akkor oda mondogassuk, még utána is ne böstörögjünk rajta, hogy ez milyen igazságtalan volt, ez milyen méltatlan volt, meg tudjuk csinálni? Hát akkor még meg kell tanulni a szelídséget, mert több boldogságban és több örömben lesz részünk, hogy ezeket másképp dolgoztuk föl. Nem ér az egész annyit. Nem ér az egész annyit, hogy mi elveszítsük az örömünket, és elveszítsük a békességünket. És nézzük a következő boldog mondást. Jézus így folytatta, boldogok, akik éhezik és szomjuhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. A görög nyelvben két szó van az igazságra. Az egyiket úgy hívják, hogy aletheia, és az inkább az elméleti igazságot jelenti. Egy másikat azt meg úgy hívják, hogy dikaiosz szűné, és abból a szóból származik, ami a dikaiosz, az azt mondják, hogy igaz. Tehát dikaiosz szűné az azt jelenti, hogy valakinek az igaz volta, az igaz magatartása, az igaz jelleme. Tehát, hogyha nagyon jól akarjuk fordítani ezt a szöveget, akkor így kéne visszaadni. Boldogok, akik éhezik és szomjuhozzák az igaz életet, vagy az igaz jellemet, mert ők megelégítetnek. Hát megkérdezem, hogy elég erőteljes érzés az éhség, a szomjúság. Ha valaki jó alaposan éhes, vagy jó alaposan szomjas, azt megérzi, ugye? És Jézus azt mondta, hogy boldogok, akik olyan erősen sóvárogják azt, hogy igaz jellemük legyen, és ők igaz életet éljenek, akiknek ez olyan fontos, akiknek ez egy olyan erős érzés bennük, mint valakinek a fizikai éhség vagy a szomjúság. Hát azért elég magasra teszik ezek a boldog mondások a lécet, nem? Szeretnénk jobbak lenni, igazabbak lenni, de éhezzük, szomjuhozzuk az igaz életet, az igaz jellemet. Szóval olyan igazán mélyen bánkódunk egy-egy bukásunkon, egy-egy rossz mozdulatunkon, egy helytelen válaszunkon, vagy viselkedésünkön. Ugye, Jézus azt mondta, hogy boldogok azok, akik éhezik és szomjuhozzák az igaz jellemet, az igaz életet, akiknek ez a fő törekvésük, akiknek ez a világon a legfontosabb. És megint miért boldogok? Mert ők megelégítetnek. Jézus ebbe azt is belerejtette, hogy önmagunktól nem tudunk igazabbak és jobbak lenni, hanem tudod, csak éhezhetjük és szomjúhozhatjuk, és akkor megelégítetünk. Tulajdonképpen az Isten ajándékozza a szent lelkét, az Isten ajándékozza a mennyei segítséget ahhoz, hogy ezt el tudjuk érni. Hogy függ ez össze az előzővel, hogy boldogok a szelidek? Boldogok azok, akik eljutottak a lelki fejlődésnek egy fokára, és ott nem megállnak, hanem akkor ugyanabból még többet és még többet kívánnak. Tehát megkérdezem, könnyű sokszor megrekedni? Azt mondjuk, hogy hát már egy kicsit fejlődtem, már egy kicsit úgy szeretjük összehasonlítgatni magunkat másokkal, és azt mondjuk, már egy kicsit jobb vagyok másoknál, hát most már ez nekem jó. Van, aki azt mondja, csak én oda sarokba bejussak az Istenhez, csak becsúszszak valahol. nem kell nekem a legjobbnak lenni, vagy a legkülönbnek, de ezek nagyon téves beszédek. Aki az igazságba belekóstolt, és aki megtanulta a bűnt, az önzést megutálni, az éhezni és szomjúhozni fogja az igazságot. Az nem fog megállni egy fejlődési fokon, akkor mindig többet és jobbat kíván, akkor mindig előrébb és előrébb szeretne jutni, és a szabadulásnak minden egyes, vagy a gyógyulásnak minden egyes újabb lépcsőfoka csak nagyobb boldogságot és nagyobb szabadságot eredményez. Ahhoz tudnám ezt hasonlítani, mint mikor valaki megy fölfelé egy hegyi ösvényen, és már olyan nehezére esik még egyet lépni, de olyan gyönyörű a táj, olyan újabb és újabb perspektíva nyílik ki előtte, hogy mindig azt mondja, hogy megérte. És nem bírja megállni, hogy menjen még följebb, még egy erőfeszítésnél, még följebb, mert még csodálatosabb az, ami következik. Tehát ezért mondta azt Jézus, hogy boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Jézus így folytatja itt Máté evangéliumában a boldogságok felsorolását. Ugye összesen 8 boldog mondás van, és ezt mondja Jézus: boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Törtük már a fejünket, mi az, hogy irgalmasság? Az irgalmasság az, amikor jót teszek azzal, aki végképp nem érdemli meg, akinek jog szerint egyáltalán nem járna, nem? Ez az irgalmasság, az, ami több, mint jogosság, több, mint igazság, ami azon felül és azon kívül van. Gyakori emberi tulajdonság? Mi sokkal jobban szeretünk jogszerűen gondolkozni. Valakivel szemben állunk, az az első kérdésünk: megérdemli? Az irgalmasságnak egész más a logikája. Az irgalmasság az azt kérdezi, hogy szüksége van segítségre? Tehetek érte valamit? Értjük a kettő közötti különbséget? A jogszerű az mindig azt mondja: megérdemli? Köteles vagyok? Az irgalmasság meg azt kérdezi, hogy szüksége van rá, lehet érte valamit tenni. Ez egészen más logika. És Jézus azt mondta: boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Ugyancsak a hegyi beszédben mondta Jézus, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes, és mint egy magyarázatul hozzátette, legyetek irgalmasok, mint a ti mennyei atyátok irgalmas. Tehát azt mondta Jézus, hogy az Isten azok kezdik megérteni, és azok kezdenek hasonlítani az Istenhez, akiknek már nem csak a jogszerűséget követi a logikájuk. Akik az elesett ember, az elveszés veszélyében lévő emberrel szemben irgalmasságot tudnak gyakorolni. Akiknek ez természetes. Mert miért természetes? Mert ők is irgalmasságot nyertek. Mert megtanulták az Istentől, hogy bánt az Isten velük, megint csak gondoljunk a tékozló fiú példázatára, és már olyan természetes lett nekik, már a vérükben van, hogy ők is magától értetődően irgalmassággal bánjanak, elveszettekkel, elcsüggettekkel, veszélybe lévőkkel. A Biblia azt mondja, hogy ahol a bűn megsokasodik, a kegyelem annál inkább bővölködik. Milyen gyönyörű mondás, nem? Ha nagyobb a veszély, ha nagyobb a baj, ha nagyobb az elesettség, akkor az irgalmasság annak arányában növekszik meg. És azt mondta Jézus: boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Mit akart ezzel Jézus mondani? Isten országába egyikünk se lébhet be más alapján, mint irgalmasság alapján. Mert nincsen ember, akinek nincsenek olyan törvényszegései, amit soha az életben jóvá tenni nem tud. Mindenki csak azon az alapon juthat be, hogy Isten megbocsát, Isten irgalmasságot gyakorol. És Jézus nagyon komolyan mondta, ugyancsak a hegyi beszédben, azt mondja: ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen mértékkel mérnek nektek, mértek ti, olyan mértékkel mérnek néktek is. Ezzel mire utalt Jézus? Hogy a Jóisten azt, amire az ember nagyon hajlik, azt a vastag önzést, hogy így mondjam, hogy azt mondja: Isten, hozzám légy irgalmas. Én nekem nagy szükségem van a te irgalmasságodra, de amikor meglátja az embertársát, fölötte meg csak jogszerűen és keményen akar ítélkezni, és esze ágába sült az irgalmasság, a Jóisten ezt a kétféle mértéket nem hagyja jóvá. Van egy csodálatos példázata Jézusnak, az adószolga példázata. Gondolom, vannak, akik ismerik. Ez egy olyan megragadó, egy annyira szemléletes példázat. Jézus ebben elmondta azt, hogy volt egy ember, akinek hatalmas adóssága volt, egy királynak, ugye ez egész egy fiktív történet, és a 10 000 talentum egy megfizethetetlen összeggel tartozott, és olyan gyönyörű, ahogyan az irgalmasságot, az Isten irgalmasságát bemutatja Jézus a példázatban, mert azt mondja, könyörgött a a hitelezőjének, a királynak, és azt mondta, uram, légy irgalmas nékem, míg mindent megfizetek néked. És mi volt a válasz? Valaki emlékszik a példázatban? Azt mondja, hogy megkönnyörült rajta, és az adósságot elengedte neki. De az ember sokszor mondja még az Istennek is, hogy majd én megfizetem neked, de hogy tudja, soha az életben nem tudja maga bűnadósságát az ember megfizetni, nem tudja jóvá tenni a hibáit, nem tudja megjavítani magát, de az Isten mit csinál? Egy összegben megesik a szíve rajta, és elengedi. És a példázat úgy folytatódik, hogy találkozik a szolgatársával, akinek is semmi 100 dénárral, egy napszám árával volt adós, és onnét jött ki, neki most engedtek el 10 000 talentumot. Nem azt mondták, hogy türelemet kapsz, hogy majd megfizeted, hanem elengedték egy pillanat alatt, mert megesett rajta a szíve. És most őt ott onnét jön ki, találkozik a másikkal, aki 100 dénára adós, és folytogatni kezdi, és azt mondja, fizesd meg, amivel tartod. És az elkezd neki ugyanazokkal a szavakkal könyörögni, hogy légy türelemmel hozzá, míg mindent megfizetek. De ő nem akarta, hanem átadta a tömlősztartó kezébe. Na Jézus ezzel mutatta be, hogy milyenek vagyunk mi emberek. Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Ugye ezt mi nagyon szeretjük, és el tudjuk mondani. De a következő percben elmegyünk az Isten színnel, és ott van egy másik ember, aki ellenünk vétkezett, aki ellenünk követett fel valami hibát, és nem vagyunk képesek ugyanerre az irgalmasságra, hanem mi csak jog szerint. Ilyen, olyan, ezt tette, azt tette, soroljuk a tényeket. Igen, kapja meg azt, amit megérdemel. Ez jár neki. És Jézus azt mondta, ugye visszaidézte az embert, és azt mondta, nem kellett volna neked is könyörülni a te szolgatásodon, amiképpen én könyörültem rajtad. Tehát értjük, hogy miért mondta Jézus, hogy boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Mert azt mondta, Jóisten az utolsó ítéletkor azon fogja lemérni, hogy mi értékeltük-e az ő irgalmasságát, és megbecsültük-e, hogy mi is irgalmasok voltunk-e mások iránt. Hogy annyira értékeltük, hogy ő ilyen volt, hogy nem is tudtunk, egy pillanatig se akartunk mások lenni mások iránt. Mert ha ezt nem látja, akkor azt mondja, lehet, hogy valamikor kegyelemért könyörögtél nekem, de nem értékelted semmire ezt a bocsánatot. Egy pillanat alatt elfelejtetted. Akkor, ha te ilyen mértékkel mértél, jó, te csak jog szerint akartál elszámolni a te fele barátoddal. Nos, barátom, nem vagyok igazságtalan veled, jog szerint számolok el veled, de nem irgalmasság szerint. Van egy gyönyörű ige Jakab levelében, ahol azt mondja Jakab apostol, hogy az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot, és most egy gyönyörű kifejezés, de dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen. Vagyis azt mondja, az irgalmas szívű ember biztosan irgalmasságot nyer. Mert azt mondja Isten, méltatlan, gyenge, bukdácsoló ember voltál, de szívből megbántad, kérted az Isten irgalmasát, és meg is becsülted, hálás is voltál érte élethosszillan, mert ez meglátszott abban, hogy te is irgalmasságot gyakoroltál az ellened vétkezőkkel. Akkor nem jog szerint ítélek téged, nem a jogszerű igazság szerint, hanem az irgalmasság szerint. Hát ha mindannyiunknak szükségünk van irgalmasságra az utolsó ítéletben, akkor mindjárt tanuljunk meg irgalmasok lenni egymás iránt. És megint csak azt mondom, hogy nem csak az Isten országában származik boldogság az irgalmasságból, hanem az irgalmas ember itt a földön boldog. Mert hányszor van az, hogy a meg nem érdemelt jóság, a jog és az érdemtelenség ellenére is tanúsított nagy lelkűség és szeretet a másik embert megindítja, nem? Ennek a nyomán csodák történnek, nem mindenkinél, nem állítom mindenkinél, vannak, akik még ebben is megkeményednek, de sok-sok embert megindít és megváltoztat ez a nagy lelkűség. És ez már ebben az életben valami kimondhatatlan és csodálatos örömet jelent. És önmagában az a győzelem, hogy én nem olyan voltam, mint ő hozzám. Én irgalmasságot tudtam gyakorolni. Próbáljuk ki, hogy milyen öröm rejlik ebben. Hát az nem nagy dolog, hogy ugyanúgy válaszolni, hogy a megdobnak kővel, visszadobott kővel, ebben semmi nincs. Az a valami, mikor irgalmasságot tud gyakorolni, és te nem vagy ugyanolyan, mint a másik. Egy kis történetet említek, csak úgy egész röviden. Ez egy valóságosan tényleg szó szerint megtörtént eset. Egy valakit ismertem, aki elég ilyen kutya-macska viszonyban élt a férjével. Ő egy meggyőződéses keresztény volt, a férje nem. És egyszer már nem jártam azon a vidéken, ahol az illető él, de hallottam, hogy hogy válnak. Gyerekeik addig valahogy elhúzták az igát, míg a gyerekek fölnőttek, de hogy most válnak, és hát olyan rossz viszonyban vannak egymással, hogy nem is beszélnek. Az ügyvédeik tárgyalnak és osztozkodnak a vagyonon, és hát nagyon csúnyán zajlik közöttük a dolog. Hát évek teltek el. Évek múlva egyszer arra a vidékre mentem, és ezzel az asszonnyal összetalálkoztam egy kis közösségben, és ott beszél, folyik a beszélgetés, és egyszer csak olyan férjéről beszél. Én nekem meg olyan észrevétel, hogy kicsúszott a számom. Mondom, férjed? Hát ti nem váltatok el. Hát én úgy tudtam, hogy elváltak. Azt mondja, te meg nem is tudod. Azt mondja, akkor el kell, hogy meséljem a történetünket. Ha lesz egy kis időd, elmondom. És következőt mondta el. Azt mondta, hogy tényleg úgy volt, hogy válnak, és az ügyvédeik között folytatásság. Egy házban laktak még, de egy szót se beszéltek egymással, és nagyon elkeseredtek voltak. És azt mondta, hogy egy este ő már úgy el volt keser, mert úgy látta, hogy a férje őt mindenből ki akarja forgatni, azon kívül, amit egész életében vele csinált, és azért imádkozott, azt mondta, nagyon buzgón imádkozott tényleg, a Jóisten lépjen közbe és intse meg valami betegséggel a férjét, mert hogy már valahol fékezze meg ezt a gonoszkodását vele szemben. Másnapra ő lett olyan beteg, hogy nem tudott fölkelni az ágyból. És azt mondja, rettenetesen gondolkodóba esett, mert azt mondta, ilyen véletlen nincs. Én egészen konkrétan és egész komolyan imádkoztam ezért, és most én velem történik. És azt mondja, nem értette, hogy miért történt, de elkezdte kérni a Jóistent, Jóistenem, itt fekszem a beteg ágyban, nem is tudok más csinálni, mint gondolkozni, de most vezess rá engem, hogy ez miért történt, mire akarsz engem tanítani. És azt mondja, egyszer csak megvilágosodott neki, és az világosodott meg, hogy jog szerint neki abszolút igaza van, mert a férje ilyen meg ilyen volt, és ilyen most is, és most is mit akar művelni, ez mind igaz. Csak ő, aki a keresztény a kettő között, egyet még soha nem próbált ki. Azt nem próbálta ki, hogy irgalmas legyen. Azt, hogy nem amilyen ő, én is olyan. És akkor nagyon elszégyelte magát. Eszébe jutott, hogy Jézus azt mondta, hogy csak azokkal tesztek jót, akik, azokat szeretitek, akiket titeket szeretnek. Hát mit tesztek másoknál többet? Tehát ezt a bűnösök is megteszik. És azt mondta, csak azoknak köszöntök, akik titeket köszöntenek, akkor mit tesztek másoknál többet? Ezt a bűnösök is megteszik. Ezek mind eszébe jutottak, és elhatározta, hogy mindegy, hogy tovább, de ő másképp fog viselkedni. És azt mondja, elkezdte ő megtörni a csöndet, és csak nagyon egyszerűen, de természetesen is jó akarattal szólni. És azt mondja, kezdett olvadni a jég, és a betegsége második vagy harmadik napján a férje egy este bevitte neki egy tálcán a vacsorát. Azt mondja, olyan döbbenetes változás történt, és ő megköszönte a Jóistennek ezt a leckét, és azt mondta, sose lesz ebből nem tudom milyen ideális házasság. De azt mondja, soha ilyen szépen békességben egymást megbecsülve nem éltünk. Nekem kellett irgalmasságot gyakorolni. Amíg én örökké mártír voltam, és örökké a jogszerűségről nem bírtam elmozdulni, addig semmi nem változott. Amikor azt mondtam, hogy én keresztény vagyok, és a Jóisten tőlem azt várja, hogy irgalmasságot gyakoroljak, és én másképp viselkedjem, megváltoztak a dolgok. Tehát gondolkozzunk el ezen, hogy már most a Földön boldogságot szerez. Nem állítom, hogy mindig hat a másikra, de minden esetre a saját lelkismertünk neki jót tesz. Én irgalmasságot gyakoroltam, én nem visszavágtam, én keresztény módon viselkedtem. Ezért, hadd tegyem hozzá, ezért olyan elszomorító nekem az a harcos kereszténység, ami annyit megjelenik ma, annak aztán semmi köze a Jézus vallásához, ahol mindenkit ellenségnek tekintünk, aki nem úgy gondolkozik, ahogy mi, mindenkit le akarunk győzni, mindent meg akarunk torolni. Ennek aztán semmi köze a Jézus vallásához, ahol mindenáron erőszakkal érvényesíteni akarjuk a mi jogainkat, a mi igazunkat. Jézus egészen másról beszélt, és egészen másra adott példát. És utána olvassuk a következőt, azt mondja, boldogok, akiknek a szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Látjuk az emelkedő lépcsőfokokat, onnét indul, hogy valaki a lelki szegénységét beismeri, aztán jön a bűnbánatnak a sírása, aztán ennek a következményeként az Isten meghallgatta, elnyeri a szelídséget, aztán tovább éhezi szomjúhozza az igazságot, aztán most már tudja gyakorolni az irgalmasságot, és ez az a pont, ahol azt mondja, hogy a szíve tiszta. Ezek szerint, amíg az ember nem tud irgalmas lenni tiszta szívről, még nincs szó. Mert nem tud az önzésétől legalább abban megszabadulni, hogyha én velem igazságtalan engem bántottak, akkor én is úgy. Még az önzés keményen benne van. Amikor az ember már tud tud irgalmas lenni, akkor azt mondja, a szíve tiszta. Az Istennél a tiszta szív az önzéstől szabad szív, az önzéstől meggyógyult szív. És azt mondja, hogy mert ők az Istent meglátják. Ez nem csak arra vonatkozik, hogy az Isten országában meglátják, hanem azt is jelenti, hogy itt a Földön sokkal többet értenek meg az Isten gondolataiból, közel jutnak az Istenhez, mert az Isten is irgalmas, az Isten is nagy lelkű, most már nem lázadnak az Isten ellen, nem azt mondják, hogy Isten miért nem csap oda, miért engedi ezt a sok rosszat, rosszul intézi a dolgokat, én jobban tudnám, nem ilyeneket mondanak, hanem látják az Istent, megértik az Isten gondolatait és az Isten eljárásait, és boldogok, mert összhangban vannak vele, és látják, hogy az Isten mindent jól intéz, és igazságosak és igazak az ő ítéletei. És utána a következő boldogmondás azt mondja, hogy boldogok a békességre igyekezők, mert ők Isten fiainak mondatnak. Hát ez egy olyan kis langyos mondásnak hat itt, hadd mondjam meg, hogy az eredeti szöveg szó szerint egy kicsit más. Boldogok a békesség szerzők. Tehát nem arról van szó, hogy ők maguk békességre igyekeznek. Ugye szokták mondani, hogy az igyekezettel ugye, ki lehet kövezni ugye, a pokolba vezető utat is, szóval, hogy az igyekezet a sok mindenre mentség. Hát igyekszem, és langyos igyekezet, nem erről van szó. Boldogok a békesség szerzők. Betű szerint a békesség csinálok, hát szépen magyarul így fogjuk, a békesség szerzők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Milyen békesség szerzésről van szó? Arról, amit Pál apostol így mond, hogy Krisztusért járva követségbe kérjük az embereket, béküljetek meg az Istennel. Hogy az Isten az ő tanítványaira bízta a békéltetés szolgálatát, akik őt látják. De látjuk, hogy csak kik alkalmasak arra, hogy más embereket is békességre tudjanak hozni az Istennel, és ezzel együtt békességre önmagukkal, békességre a fele barátaikkal, csak kik alkalmasak, akik az Istent látják. Tehát annyi vallásos beszéd hangzik el. De igazából Jézus azt mondta, hogy hatékonyan az embereken segíteni, hogy békesség szerző legyen Isten és ember között, ember és ember között, csak azok tudják megtenni, akik az Istent látják, akik ennek az Istennek az irgalmas jelleméről fogalmuk van, arról közvetlen tapasztalatot szereztek. És itt láthatjuk azt, hogy a tiszta szív az egy olyan fontos állomás, és akiknek a szívük tiszta, azokat már az Isten felhasználja a másokért való szolgálatra. Azok most már nem csak arról van szó, hogy a maguk megjobbulásáért küzdenek, hanem arról van szó, hogy Isten eszközül használja fel, Isten munkatársai lesznek a másokért való szolgálatra. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják, és a következő rögtön ez, boldogok a békesség szerzők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Az Isten fiainak, mert az Isten munkatársai, mert ugyanazt a munkát végzik, amit az Isten, mert az Isten kegyelmének és szeretetének a közvetítője az emberek között. És jön ezek után az utolsó boldogmondás, a 8., amelyik azt mondja, boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek, én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyben, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak. Hát ez a legkülönösebb. Mikor ezt olvasom, akkor mindig eszembe jut egy ilyen fiatalkori nagy tévedésem. Mikor olvastam a zsoltárokat, nagyon szerettem a zsoltárokat olvasni, akkor mindig úgy kicsit megütköztem azon, hogy annyiszor van szó benne az ellenségről, meg az ellenségtől való szabadulásért imádkozik a zsoltáros. És mindig azt gondoltam, hogy hát ha valaki törekszik a jóra, az mindenkivel békességben él. Szóval egy ilyen illúzió élt bennem, és azt mondtam, hát olyan nagy probléma az ellenség egy keresztény ember életében, hát miért ér a zsoltárokban olyan sokszor jön elő az ellenség kérdése? Hát aki mindenki iránt békességre és jóra törekszik, annak nem lesznek ellenségei. Később annyiszor megmosolyogtam ezt, hogy én milyen naív voltam. Ez nem így van. Gondoljunk arra, Jézus volt a legbékeszeretőbb ember a világon. Még a messiási proféciák is ezt mondták róla, hogy békesség fejedelme. Ártott valaha valakinek? Nem, soha. Volt az életén egy folt, egy szeplő, önzés? Nem. Azt mondták a tanítványai, és nem is tudott senki mást mondani rá, mint hogy teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Kinek voltak a legnagyobb ellenségei? Kire mondtak minden gonoszt? Nem tudom, valaki egyszer megfigyelt, hogy miket mondtak Jézusra? Az egyik helyen azt mondták neki, hogy ördög van benne és bolondozik, vagyis megőrült, megszállott. Másik helyen azt mondja, nem igazán mondtuk, hogy samaritánus vagy, és ördög van benned? Még azt is mondták rá egy alkalommal, hogy részeges és nagy hétkű ember. Hát abszolút, abszolút képtelenségeket. Azért, mert elfogadta a vámszedők és a bűnösök meghívásait, ahol ő nem az evésért és az ivásért ment, hanem hogy embereken segítsen. Én legképtelenebb dolgokat. Tehát azt mondja egy helyen az írás, hogy jaj néktek, ha minden ember jót mond felőletek, mert így cselekedtek a hamis prófétákkal is az ő atyáik. Érdekes mondás, nem? Tehát Jézus azt mondta, hogy senki ezen a világon, aki az igazság ösvényét akarja követni, töretlenül azt követni, meg nem spórolhatja azt, hogy ellenségei támadnak. Melyik ellenségeskedés a legkeserűbb ellenségeskedés? Nem tudom, tudjuk-e? Az a legkeserűbb ellenségeskedés, aminek nincs oka. De Jézus idézte az egyik messiási proféciából önmagára vonatkozóan, ok nélkül gyűlöltek engem. Aztán János evangéliumában, illetve János első levelében van egy megjegyzés, hogy miért gyűlölte Kain Ábelt. Azt mondta, Kain gyűlölte és megölte az ő testvérét, mert a testvérei igazak voltak az ővé, meg gonoszok. Ugye nagyok arra, hogy gyűlölje és megölje. Mert annak a cselekedetei igazak voltak, azért meg gonoszok. Tehát jegyezzük meg, az ok nélküli gyűlölet a legkeserűbb gyűlölet. És amikor emberek azért haragszanak a másikra, és azért ellenségre, mert az ő cselekedete rosszak, azért meg igazak. Tehát ne támasztuk ezt az illúziót, hogy valaki nagyon jóra törekszik mindenki iránt, nem lesz ellensége. Nem így van. Minél inkább törekszik, annál több lesz, annál keserűbb lesz, mert ez a törvényszerűség volt Jézus életében is. Van egy nagyon kedves ismerősöm, szellemesen azt mondta nekem, hogy azt mondja, valaki nagyon gonoszul bánt veled, nagyon megbántott téged, azt mondja, gondolkozzál, nem tettél valami jót vele? Mert sokszor pontosan ezért történik, mert figyeljük meg, furcsa, rettentő furcsa pszichikája van az önző embernek. Sokszor valakinek szívvel, lélekkel segítesz, nem tettünk az életben ilyen tapasztalat, és utána ellenet fordul. Tudjuk, hogy miért? Azért, mert ő ugyanakkor nagyon rászorult a segítségre, és kellett neki, és abszolút nem megalázóan tette, aki segített, de belül magában ő mégis a büszkeségében megalázottnak érezte magát, és utóbb valahol, hogy így mondjam, ezt úgy akarja leporolni magáról, hogy jól oda tromfol annak, aki pedig ő vele jót tett és segített, hogy ő egy büszke, erős ember, ő nem szorul segítségre. Szóval az rettenetesen fonák és visszás tud lenni az emberi természet. És Jézus azt mondta, hogy mindenki vértezze fel magát arról, hogy nem csak jó, nem csak szép a következménye annak, ha valaki az igazság útján jár, de a legérdekesebb az, hogy mégis Jézus azt mondta, hogy boldogok vagytok ekközben. És mit mondott, hogy miért? Azt mondta, hogy mert így háborgatták a profétákat is, akik előttetek voltak, mintha azt mondta, a legjobb társaságban vagytok. Jézuséban meg az igaz emberekében, mert egy igaz ember se úszta meg ellenségeskedés nélkül. Akkor jaj nektek, ha mindenki jót mond felőletek, mert ez csak egy hazug alkalmazkodással, hazug kompromisszumokkal lehet elérni, és ne sohasem az egyenességgel. Ha valaki egyenesen jár az igazság útján, nem fogja megúszni az ellenségeskedést. A másikok pedig, amiért Jézus ezt mondta, a jó lelkiismeretnek a békéje. Van egy nagyon szép ige, amelyik azt mondja, hogy miközben szidalmaznak, bántalmaznak és rágalmaznak titeket, azt mondja, megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és Istennek lelke. Mintha azt mondaná, hogy az Isten az igazságtalanság elviseléséhez, az igazságért való szenvedés elviseléséhez külön lelki ajándékot ad. Ő olyan közel megy ahhoz az emberhez, és a jó lelkiismeret békéjével olyan megelégedettséget és nyugalmat és reményt ad neki, hogy lepereg róla, mint a lefutó víz, az, amit mások bántalmaznak, üldöznek és szidalmaznak. Tehát a boldogság legmagasabb foka, amikor a külsőleg legzordabb körülmények között is az ember boldog tud lenni. Még akkor is, mikor éppen üldözik és háborgatják. Említettem, hogy Pál apostol a Filippi börtönből írta, hogy örüljetek az Úrban, ismét mondom, mindig örüljetek. Ilyet nem írhat az, aki maga nem örül. Ugyanebben a levélben azt írja, hogy én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Mert ő neki megvolt az oka az örömre ezek között a körülmények között is. Vagy gondoljunk arra, hogy a Biblia feljegyzi, hogy mikor Pált meg Sílást az egyik misszió útjukon jól megverték, és később tudjuk meg, hogy annyi seb volt rajtuk, hogy mosogatták később a sebeiket, és kalodába tették, börtönbe, akkor a börtönfelügyelő arra figyelt fel, hogy ketten énekelnek a kalodába a sebeik között. Boldogok voltak. Egyik helyen szó szerint azt írja, hogy amikor Jézus tanítványait az ő feltámadása után bántalmazták, azok örömmel mentek el, hogy méltónak találtattak azért, hogy Jézus nevéért szenvedjenek. Mert ott volt bennük a jó lelkismert béké, hogy igaz úton járnak, és ez őket nem tudta összetörni, és nem tudta elcsüggeszteni. Tehát igen, létezik olyan boldogság, amely nem függ sem a külső körülményektől, sem az anyagi javainktól, sem a mások viselkedésétől, hanem ami magából az igazságból fakad, abból, hogy az igazság növekszik bennünk, abból, hogy az igazság ösvényén járunk, abból, hogy az igazság igazi belső megelégedettséget és boldogságot nyújt, és végül pedig abból, hogy az igazsággal segíteni és szolgálni tudunk más embereknek. És ez a világon a legtisztább öröm. Az életében mindenki gondolja vissza, hogy minek örült nagyon. Nem az-e a legtisztább öröm, mikor valakinek segíteni tudott igazán hatékonyan? Van-e annál nagyobb öröm, és van-e annál nagyobb békesség és megelégedettség? És Jézus azt mondta, akiknek a szívük tiszta, és akik fölszabadultak az önzetlen szolgálatra másokért, és ebben örömüket találják, azoknak a legtisztább és a legtöbb öröm jut az életbe. És semmi se tudja letörni vagy tönkretenni őket. Hát nem tudom, kinek mennyire volt meggyőző az, amit Jézus a boldogságról tanított, de egyet megállapíthatunk, hogy Jézus nem illuzórikus boldogságot tárt elénk, nem ígért valamiféle majd csak az eljövendő paradicsomba megízlelhető boldogságot, arra is állandóan rámutatott az Isten országa nagy reménységére, ahol Isten eltöröl minden könnyet, és ahol a szelidek öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben, de rámutatott, hogy itt a földön kell már megtanulnunk boldognak lenni, és el is nyerhetjük ezt a boldogságot. Én szívemből kívánom mindenkinek, hogy fontolgassa ezeket, és bárcsak egyet tudnánk érteni Jézussal, és elkezdenénk éhezni, szomjúhozni, keresni ezt a boldogságot, amit ő ígért. És abban biztos vagyok, hogy aki ezen az úton elindul, egy se fog csalódni. Én még soha olyat nem láttam, aki egészet ezeket mélyen megértette és követte, hogy azt mondta volna, nem igaz, nem teljes elégbe. Nagyon sok boldog embert láttam, akinek Jézus szavai betű szerint beteljesedtek minden körülmények között. És ezt kívánom, hogy mi is ezt ismerjük meg. Ezzel befejeztük a mai előadást.
Meg tudunk róla a külsőségeket, meg a belső...
De hogy mi a tényleges tartalma.
A mögöttes tartalmat nem tudunk.
Igen. Hát lehet, hogy kicsit meglepő, amit mondok, de pont azt tudom mondani, hogy a karácsonyt eredetileg nem, valóban nem bibliai ünnep, és nem vallásos tartalmú ünnep. A karácsonyt a leghelyesebb, ha szigorúan biblikus szempontból nézzük, tényleg egy családi szeretet ünnepnek felfogni, és egy jó téli családi együttlét. De megmagyarázom miért, mert ugye mindjárt úgy tudjuk, hogy a legnagyobb keresztény ünnep, mert Krisztus születésének az ünneplése. De megkérdezem valakitől, találta a Bibliában elrendelését a Krisztus születése ünneplésének elejétől végéig? Nem. Bibliai rendelés erre nincs. Ami még érdekesebb, hogy a Biblia teljesen homályban hagyja Jézus születésének a napját. Egyáltalán nem tudjuk, hogy mikor volt. Én nekem egyébként az a vélemény, hogy biztos, hogy nem véletlenül, mert a Jóisten így akarta elkerülni azt, hogy ne egy kisdet kultuszt csináljunk, hanem éppen a felnőtt Jézusra és az ő tanításaira, az üdvözítő Jézusra irányuljon a figyelem, mégse illet. Elnépiesedett a kereszténység, és a legtöbb ember Jézusról annyit tud, hogy a Jézuska karácsonykor. Szóval a kisdet kultusz nőtt mindennek a fölébe, mert ugye ez olyan kedves, olyan érzelmes. Egyébként az ünnep eredete a következő. Első századokban nem létezett, mint keresztény ünnep, hanem a negyedik századtól kezdve találjuk a nyomait. És az oka következő volt, hogy a konstantinuszi fordulat, az, ahogy szokták emlegetni, az azt jelentette, hogy de nagyon omladozott a római birodalom, már nagyon nehéz volt a sok nemzetiségű birodalmat egybetartani, és hát először a keresztény üldözések folytak, ugye a kereszténységben úgy látták, hogy veszélyezteti a császár kultuszt, ami tulajdonképpen összefogja a birodalmat, de aztán látszott, hogy így se lehet, és akkor ugye Konstantin ötlete az volt, hogy a kereszténység legyen inkább a cement, az eszköz, amivel összefogni a birodalmat, de ahhoz viszont a kereszténységnek rugalmasabbá kellett válni. Ugye Jézus azt mondta a kereszténységről, hogy szoros az a kapu, és keskeny az az út, ami az életre visz, és kevesen megtalálják. De most, amikor ugye a világi hatalom szövetséges keresett a kereszténységben, akkor nem ilyen igényes vallásra volt szükség, ami csak szoros kapu és keskeny út, hanem olyanra volt szükség, amely tömegeket tud egyesíteni és megfogni. És az volt az igény, hogy a kereszténység legyen rugalmas abban, hogy a késő római birodalomnak az egyéb vallásaival egyfajta harmóniát épít ki. Tehát elindultak az egybeértelmezések. Na most a késő római birodalomnak a legnagyobb, legnépszerűbb, legtöbbek által követett vallása a Mithrasz kultusz volt, a Mithrasz napisten kultusza. Ez eredetileg egy perzsa eredetű kultusz volt, a Sol Invictusnak, a győzhetetlen napnak a kultusza. És innét eredett egyébként a hét első napja, ugye a mai vasárnap ünneplés is innét ered, ez Mithrasz napistennek a napja volt. Először nem Jézus nevéről hívták Dies Domininak, az útnapjának, hanem Mithrasz nevéről hívták Dies Dominina. Azt egyébként a mai napig is mindenki tudja, hogy a napoknak a nevében még benne van az angolok, hogy hívják a vasárnapot? Sunday, a napnak a napja, a németek Sonntag, a napnak a napja, a svédek Söndag. Ugye? A napnak a napja. Tehát ez még, ezek az emlékek is őrzik, és ugyanez a karácsonynak az eredete is ugyanebben az áramlatban van, mert az a téli napforduló, a december 25. Ugye ehhez a Mithrasz kultuszban az a mitológia kapcsolódott, hogy most Mithrasz napisten, azért Mithrasz napistennek a születése napja, mert legyőzi a sötétség hatalmát, és mostantól fogva a napok kezdenek hosszabbodni. Így lett a Mithrasz születésnapjából Krisztus születésnapja. Szóval mentek ezek az egybeértelmezések. Tehát, hogyha nem azt mondom, hogy hiba világérse, azt mondom, hogy hiba Krisztusra, meg a Krisztus születésére emlékezni, de ha nagyon pontosan azt akarjuk követni, ami a Bibliában van, hogy hozzá ne tégy, ne csak ne vegyél el, de hozzá se tégy, akkor abból az az eredmény jön ki, hogy nagyon jó dolog egy meleg téli családi ünnep, és szép dolog, de tulajdonképpen igazából egy családi ünnepnek, vagy szeretett ünnepnek lehet fölfogni, mert a vallásos tartalmára az, szóval nincs a Biblia, se meg nem adja Krisztus születésnapját, még kevésbé rendeli el, hogy Krisztus születésnapját ünnepeljük, és a napnak, szóval az ünnepnek az eredete az igazából ez. Hát ezt különben nagyon sokan leírták, ezt sok felé lehet olvasni. Tehát én mondjuk, én is így fogom föl, hogy családi szeretet ünnep, de a vallásos vonatkozásai az inkább könnyen kisiklatja az embert, mert nem azt mondom, ha ilyenkor az emberek figyelme odafordul, hát lehet jó dolog emlékezni, vagy Krisztusra, csak nagyon vigyázzunk arra, hogy el ne csúszunk egy ilyen sekélyes, népies kistett kultuszba, mert az tulajdonképpen pont a lényeget fedi el, és nem, szóval nem a felé vezet. Ennyit tudok mondani. Tessék, igen?
Az elején mindjárt megfogott az, ami a fiatalság sajnos ilyen szomorú statisztikája, és egy régi gondolt, hogy eszembe jutott az irgalom és a többi témánál. Ez a fiatalságnak sajnos elég sok veszélyt veszi körül, hiszen az a kor, amikor meg úgy érzi az ember, hogy minden vagyok és minden lehetek, és akkor jönnek a korlátok, jön a körülötte lévő sok-sok aljasság, és akinek hite van, annak megvan a kapaszkodója, aki nincs esetleg eljut oda. Hát szabadjon elmondani ezzel egy példát, mert az is eszembe jutott, hogy azért valljuk be, hogy mi idősebbek, meg még kicsit nálam is fiatalban, nem sok jó példát mutatunk magatartásra, pedig én visszaemlékszem, hogy az én kamaszkoromban olyan által laktam, ahol ilyen függőfolyósa sokkal több volt az emberek ismerkedési formája, mindig tanultunk valamit, és jó példát mutattak. Na most a metrón utaztam, és a következő utat üresen, vagy hárman ilyen hasonló korról küldtünk, kora délutáni órában, amikor özönlik a fiatalság, a diákok jönnek, és ott az ajtóban megállt 5-6 ilyen, és igen-igen hangosak voltak. És a legszélén ülő hasonlókor úr morgott, és mit tudom, miket mondod, hogy micsoda biztonság, aki mellette ült, megvárt, míg elmondja, és akkor azt mondta neki, kérem uram, ne küldjön el engem most a francba, de én beleszólok. Próbáljon visszaemlékezni, hogy mi is ilyenek voltunk. aki döbben csend volt, és dicsérettéle legyen annak az Úrnak mondva, hogy ránézett, elmosolyodott, rátette a kezét a mellettőlőnek a kezére, azt mondta, igaza van, köszönöm. Szóval ugye megindult benne, és akkor most ennek még érdekessége, hogy barátaimnak elmeséltem, és ott valamelyik azt kérdezte, na most akkor melyiknek volt érdekesebb a cselekedete? És akkor az egyik tagunk azt mondta, hogy először is rossz az összehasonlítás. Ilyenbe nem szabad, hogy az jusson eszedbe, hogy melyik a jobb, majd az atlétikai eredménynél nézd meg, hanem az jusson eszedbe, hogy a szeretet az egyetlen, amely pazarlással gyarapszik. Azt mondja, ezt tedd a kis szótáradba hozzá, és ehhez tartozik még a mások tisztelete és megbecsülése. És akkor, ha pedig visszatérünk arra, mindegyiknek egyformán helyes volt, mert aki vette a fáradtságot, hogy szólt, kitette magát annak, hogy jó letolja, hogy ne beszéljen bele az ő dolgaival. Lehet, hogy olyan oda tartozik, amikor azt mondja, hogy ugye, hogy harcol ütnek szarított a másikat is, tehát ez egy előzőleg érte ilyen csalódást, de mégis megpróbált, tehát ez az egyik. A másiknak pedig nagyszerű dolog a megnyilvánulása, mert azt mondod, hogy néhány másodpercen belül valaki belátja, hogy helytelen. És még képes arra, hogy igazat adja, hogy szinte elnézést kér, akkor abban még sok emberi jó tulajdonság.
Hát ez egy nagyon kedves epizód, érdemes valamelyik újságban megírni, hogy az emberek a sok rossz mellett valami szívderítőt is olvassanak. Ahogy ilyen kedvesen eltetszett nekünk mondani, tessék beküldeni az újságba, le fogják közölni. Legalább addig az embereknek van egy jó percük, míg ilyet olvasnak.
Ha ilyen tetszésigől talán az is, hogy a Kutyógyi Kórházba járok ilyen szív problémás rendszeres kontrollra. Igen. És ott ugye úgy ismerte, és egy nagyon érdekes epizód abból, hogy a legközelebbi vizsgálatnál fölültettek ilyen ide csatolás, oda csatolás, és akkor több fél órán keresztül mérés, és az egyik, ez azért van megint, hogy a fiatalságra ugrik a gondolatom, hogy sokszor azt mondják, hogy nincs bennük ilyen, nem igaz. Az a fiatal nem lehetett több egy 20 és 25 körülnek. Több látta ezt a kínlódást már, többször oda mondta, hogy mindjárt még ezt csináljuk, azt csináljuk, kedves mosolyjal. És mikor eljöttem, tettem a holmimat, olyan jól esett ez a törődés, azt mondtam neki, nagyon szépen köszönöm a türelmét, és amit a házi gyógyszertárból adott, az is. Mit? Mondom, a mosolyt és a kedves szavakat. Ez azért mondom, mert úgy örült, olyan kedves, mikor legközelebb 4 hét múlva tűcsörögtem az EKG előtt, arra jött, olyan szeretettel üdvözölt, hogy az meg nekem esett jól. Tényleg pazarlással gyarapszik.
Hát ezt a szép mondást is érdemes megjegyezni, hogy pazarlással gyarapszik a szeretet, ugye, mert nagyon szép mondás. És ugye mind a kettő egy nagyon kedves példa, és bizony azt a kis jót, amivel találkozunk, bátorítani kell. Szóval az öröm az a hálával is szaporodik. Mert amíg valamiért hálás vagyok, addig tudok neki örülni. Akár Istentől kaptam, akár emberektől kaptam. Úgyhogy, és ugye az előbbi példa is azt mutatta, hogy ha ezzel ne bosszankodjál, ugye? Hogy mennyivel jobb a szeliden reagálni le a dolgokat, mennyivel...
Bocsánat, hogy egyet hozzáteszek, az kiugrott már itt, ahogy átéltem, hogy még az érdekesség ennek, hogy ez ott közel volt ott az ajtón álcsolók, hallották ezek a fiatalok is, legalább 2 oktávval lejjebb vették a hangot.
Aha, igen. Igen. Közvetlen rászólás nélkül is.
Nélkül, igen.
Igen, igen.
Ha azt mondták volna nekik, hogy csönd legyen, akkor még hangosabbak lettek volna. Nem jó módszer.
Igen. Tessék, kinek volna hozzászólása? Tessék.
Én karácsonynak kapcsolatban, 84 éves, és olyan beosztásom volt és olyan munkaköröm, hogy az egész országot bejárt. Elküleltem, mint a Szovjetunióban, Oroszországban 4,5 évig volt tapasztalatot. Tapasztalatot, ezt kimerem jelenteni. Legnagyobb ünnep az egész földjükön a karácsony. A Jézusnak a születésnapja. És meg kell nézni ma is a templomokat. Karácsonykor, 12-kor, ilyen szentmisében. Ott is rúfoltik vannak minden, tehát legnagyobb ünnepünk a karácsony, a Jézusnak a születésnek.
Igen. Ünnep. Igen, ez biztos, ez kétségtelen, hogy a legelterjedtebb és a legnagyobb ünneplet is. El is kell benne minden jónak örülni kell, ami jó van benne, de ami a kifejezetten vallásos vonatkozásait, illetve arról a tényszerűség az, amit mondtam. Igen, ami jó van benne, semmi jót nem kell megoldani, ami jó, ez világos, akkor is, hogyha a kétes mondjuk az eredete, tehát az, hogy családi szeretet ünnep legyen, az, hogy ha tisztelettel is komolyan és hűen emlékezünk Jézusra, az mind rendben van, de mondjuk tény, hogy egy kicsit azért történelmileg ez is azt mutatja, hogy a kereszténység nem pontosan azon a vonalon haladt, amit azért Jézus kijelölt számára. Tessék! Igen. Valaki jelentkezett még? Igen. Igen.
És tulajdonképpen én már tapasztaltam olyat is, hogy még olyan más is, hogy valakinek jót tettünk, és az egy kicsit utána ellenségesen viselkedett, vagy ellenünk fordult. És én előbb sokszor azt láttam, hogy ezek az emberek valahol nem szeretnek kapni, mert az egy kapás, hogy valaki jót tett vele, ő azzal kapott valamit. És akkor hogy nem szeretnek adni, tehát attól félnek, kapni sem szeretnek, mert attól félnek, hogy még majd nekik is adni kell egyszer. És akkor valahol ez egy ilyen nagyon, egy ilyen gellert kap, hogy úgy mondjam, tehát egy ilyen kipacsarodik ez a jó tételmény. Tehát akkor az emberen is úgy kapod el. Megpróbáljuk a jó tételményben.
Hát ez egy nagyon jó megfigyelés, mert tényleg sok, és ez ugyanabba vág, amit mondtam, hogy de még tessék folytatni, ha még van, vagy csak ennyi volt? Igen. Igen, mert én csak azt említettem, hogy megalázva érzi magát, de ez is igaz, hogy sokszor úgy érzi, hogy ha ő kapott, akkor tulajdonképpen neki is adni kéne, és ez neki nagyon nehezére esne. Tehát ez megint azt, hogy valakit egyszerűen irritál az a másiknak egy olyan magatartása, amivel ő nincs összhangban. Szóval ő rá ingerlően is hat és ellenérzéseket vált ki. Tehát ez egy nagyon tipikus emberi jelenség, és nagyon igaz megfigyelés, hogy van, aki ezért vág oda annak, aki vele jót tesz, mert tulajdonképpen egy ilyen ösztönös tudatalatti tiltakozás az ellen, hogy nehogy ő se szeret kapni, de nem szeret adni se. És hát ez ellen tiltakozik, hogy nehogy ő valamilyen elkötelezettséget érezzen. Ez egy tulajdonképpen nagyon szomorú dolog. Nagyon szomorú dolog, szóval az ennyire önzésbe belesüllyedtem, de nem ritka sajnos.
És nem hiszi el, hogy csak azért, mert az a másik önvetlenül szeretne vele jót tenni,
igen.
Mert megkügyetlenül a jót
tudva. Igen. Hát igen, az a legnagyobb betegség, amikor valaki már a jót is rosszra értelmezi, vagy már a jó is rosszul hat rá, ugye az a legbetegebb beállapot. Igen. Igen, mert nem tud másképp gondolkozni, hogy milyen érdeke lehet benne, vagy igen, hát szomorú, de mégis türelmesen kell fáradozni az ilyen nyers önzéseknek a meglágyításán. Tessék?
Abszolút mindig eszembe szokott jutni, ahol apostol, ugye, hogy nem távozik el a gonosz annak a házából, aki jó ilyen gonosszal fizet. És vigyázik el, hogy az igaz működik.
Igen.
Mert van ilyen, hogy is működik az igaz.
Igen.
El szeretném mondani, mert nagyon-nagyon most tegnap előtt hallottam egy történetet, és nagyon összefügg abban, amit ön mondott, hogy a hölgy imádkozott azért, hogy a férje beteg legyen. És egy nagyon kedves történetet hallottam tegnap előtt, egy hozzám nagyon közel álló illető mesélte el, akit nagyon megérintett az evangélium üzenete, és nagyon-nagyon megnyitotta az Isten szívét, és nagyon feljött benne, hogy hát neki mennyiért kell bocsánatot kérni az Istentől, és nagy felbuzdulásában azt kérte az Úrtól, hogy rengeteg embert hozzon neki, és imádságba kérte, rengeteg embert hozzon neki, aki vele majd rosszat fog tenni, hogy ő majd mindenkinek megbocsásson. És úgy, ahogy volt, megkapta, és el is bukott. Azt mondta, hogy az első 3-4 embernél nagyon-nagyon nagy öröme volt, de azok ilyen kisebb dolgok voltak. És minden nap adott neki az Isten, nem egyet-kettőt, és mindig fokozta, és egyszer csak a temp előtt történt vele, egy olyan dolog történt, hogy bizony visszaütött az embernek, nem bírta már azt, amit vele cselekedett, és visszaütött neki, már képletesen visszaütött neki, és nagyon gyorsan eszébe jutott, hogy mit kértünk nem olyan régen az Istentől.
Hát mondjuk, nagyon, igen, ezek mondjuk nem egészséges kérések igazán, mert a Jóisten tudja a tehervírásunkat, és nem, szóval kicsit úgy van, hogy hadd mutassam meg az erőmet, vagy mennyit fejlődtem,
szóval ez
nem...
Igen.
Tehát pontosan így van, és a Jóisten aztán sokszor rávezet a gyengeségeinkre. Tessék!
Nem szeretném a Földnek mondani még, amit ő mondott, ahogy hozzátenni.
Igen.
Hogy nem biztos az, hogy valaki rossz indulatból mondja azt, hogy vajon ezt miért kaptam, hanem egyszerűen nagyon sok ember hozzá van ahhoz szokva, hogy ő neki mindig mindenért meg kell dolgozni, soha semmit nem kapott ingyen vagy jó szívűségből, és egyszerűen nem tudja elhinni, hogy ő azt önzetlenül kapja valakiből. És akkor mindig ott lappam benne a gyanakvás, hogy vajon miért.
Igen, hát ugye nem is úgy hangzott, hogy mindig ez az ok, de ez is lehet az egyik ok, mint ahogy az is lehet az egyik ok. Ugye valakinek nehéz kapni. Igen. Tessék?
Ez az egyik oldalat most a dolognak, de ugyanakkor nekünk magunknak is meg kell tanulni, azt így el tudjunk fogadni. Mert ha valaki velünk, ez valami jó.
Igen.
Az is éppen olyan nehéz, mint a másiknak tőlünk elfogadni.
Igen. Tehát végül is a kereszténység a szíves közlés. Szívesen adok, és szívesen elfogadok, amit tiszta szívből való.